három hetente, ilyenkor szombat délután 3 órakor különböző jézusi tanításokról hallhatunk. A mai téma az így hangzik, hogy kérjetek és adatik néktek, mert aki kér, mind kap. Egy nagyon szép bibliai ígéret, ami Jézus szájából hangzott el. Tehát egyrészt ezt szeretném ajánlani mindenkinek, hogy a következő majd november 18-án lesz, és még december 10-én, tehát 3 hetente. Ja, igen, köszönöm szépen. Tehát ilyenkor 3 hetente, szombaton délután, 3 órakor. Illetve párhuzamosan van egy másik sorozat is, ez az aradi utcai helyen található, ez pedig 2 hetente, kedden, este 6 órakor. A következő november 8-án lesz. Ennek pedig az a címe, hogy vigasztalás, bátorítás az élet küzdelmeiben. Úgyhogy ezeket szeretettel ajánlom mindenkinek. És akkor térjünk rá a mai témára tehát. És mivel az a címe ennek a sorozatnak, hogy sorsunkat meghatározó jézusi tanítások, amikor ez a nagyon szép, és én az az én személyes tapasztalatom, hogy tényleg egy nagyon bátorító téma ez a mai. Szeretnék leginkább Jézusnak a gondolataira támaszkodni, ami az ő szájából hangzott el. És ugye először hadd tegyek föl egy ilyen kérdést bevezetésként, hogy miért kérjünk? Miért kérjünk az Istentől? Én ezen a kérdésen sokat gondolkoztam, és hadd olvassak föl néhány Biblia verset, nem tudom, hogy ki lesz itt vetítve nagyszerű. A 139. Zsoltárnak az első 6 versét szeretném fölolvasni, és utána majd fölteszem a kérdést, ami így hangzik, ugye Dávidnak a Zsoltára: Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Elől és hátul körül zártál engem, és fölöttem tartott kezedet. Csodálatos előttem a tudás, magasságos, nem érthetem azt. Ugye ez a néhány vers arról szól, hogy az Isten mennyire ismeri az embert. Mennyire ismeri az embernek a mindennapi problémáit, nem csak a problémáit, hanem az egyszerű dolgait, felkelését, lefekvését, járását, kelését. És ugye főleg ennek a gondolatnak a kapcsán, nem tudom, hogy másban is megfogalmazódott-e hasonló gondolat, hogy ha az Isten ennyire ismer minket, sőt, még egy igét csak így idéznék Ezékiel könyvéből, ahol azt mondja az Isten 11. fejezet 5. versében, hogy ami lelketekben készül, én tudom azt. Ha az Isten már azt is érti, ami csak a lelkünkben megfogalmazódik, még lehet, hogy mi ki se tudjuk mondani, meg se tudjuk fogalmazni, ha az Isten még jobban tudja azt, hogy nekünk mire van szükségünk, ilyen istenkép jelenik meg a Bibliában, akkor egyáltalán miért kérjünk? Hát az Isten nem úgyis jobban tudja, hogy mik a mi lelki, fizikai, szellemi szükségleteink? Valakitől hallottam ilyet, hogy hát én nem vagyok olyan merész, hogy én kérjek az Istentől. Hát nem merészség, hogy én mondjam meg, hogy az Isten mit adjon nekem, hogy én kérjek az Istentől. És talán úgy tűnik, hogy minthogyha el is lehetne gondolkozni ezen, hogy van ennek valami valóságtartalma, és akkor ennek a hátterén, hogy tényleg az Isten jobban ismer bennünket, mint mi magunkat. Sokkal jobban ismer bennünket lelkileg, fizikailag, mindenhogyan. Ő egyszerűen el tudja dönteni, hogy milyen ajándékokat adjon nekünk, vagy éppen milyen élethelyzetekbe vezessen bennünket. Na, ennek a hátterén talán még érdekesebb az, hogy Jézus ezt mondja, hogy kérjetek, és adatik néktek. És annyira a lelkére akarja helyezni ezt az embernek, ezt a gondolatot, hogy mindjárt ki is fogjuk keresni ezt, ami a címe is ennek az előadásnak, hogy hol is található ez az idézet. De még fölfigyeltem, hogy a Bibliában Jézusnak a búcsú beszédében, tehát abban a beszédében, amit utoljára itt a Földön a tanítványainak meghagyott tanításként, ilyen utolsó nagy útravalóként keresztre feszítése előtt, János evangélium a 14., 15. és 16. fejezetében 7-szer mondja a tanítványoknak, hogy kérjetek. Kérjetek, kérjetek, kérjetek. És akkor úgy az ember fölteheti magának a kérdést, hogy mit akar az Isten nekünk adni? Miért kell kérni? És én most leginkább arra az egy szakaszra szeretnék koncentrálni, ahonnan származik az idézet is, ez a cím, hogy kérjetek és adatik néktek. Milyen válaszokat ad nekünk ez a szöveg arra, hogy miért kérjünk, és ha kérjünk, akkor milyen célból kérjünk, meg mire kérjünk, meg mit kérjünk. Tehát Jézus tanításában ez egy nagyon hangsúlyos dolog volt, amit ő tanított. És Lukács evangéliumának a 11. fejezetében található egy imádság, és utána egy rövid példázat, aminek a keretében tulajdonképpen elhangzanak ezek a szavak, ami a cím is, tehát, hogy kérjetek és adatik néktek. Én ezt a néhány verset szeretném felolvasni így egyben. Tehát Lukács evangélium a 11. fejezetében az első verset olvasom, és utána majd az 5. verstől folytatom. És történt, mikor ő, mármint Jézus, imádkozott egy helyen, minek utána elvégezte, mondta néki egy az ő tanítványai közül, Uram, taníts minket imádkozni, miképpen János, mármint ugye keresztelő János, is tanította az ő tanítványait. Illetve még nem is olvasnám tovább, itt egy pillanatra megállnék. Tehát Jézus imádkozik egy helyen. És feltehetően a tanítványok hallják, ahogy Jézus imádkozik, hogy ő hogyan kér. És annyira megragadhatta a tanítványoknak Jézusnak ez az imája, hogy egyszerűen nem tudtak más tenni, mint hogy azt kérték Jézustól, hogy hát most ez az én gondolatom, én teszem hozzá, hogy Uram Jézusom, hát hogyha így is lehet imádkozni, akkor taníts még minket, hogy hogyan kell imádkozni, mert mi nem tudunk imádkozni. Hogyha ez az igazi imádság, akkor mi igazából nem is tudunk imádkozni. Taníts minket imádkozni. Milyen mély benyomást tehetett a tanítványokra Jézusnak az egyszerű imája. Egyébként több imáját is hallhatták. És hogyha így belegondolunk abba, hogy a világegyetemben nincs még egy olyan lény, aki annyira tökéletesen ismerni a mennyei atyát, mint Jézus Krisztus, aki öröktől fogva egy volt ő vele, hát ugye az én szívem is megdobban, hogy hogyan is lehet imádkozni. Milyen az, amikor Jézus Krisztus imádkozik az atyához, aki tökéletesen ismeri őt. És utána Jézus itt a második, harmadik, negyedik versben elismétli tulajdonképpen azt a mintaimádságot, amit már a hegyi beszédben is tanított, amit nem azért adott, hogy szó szerint ismételgessük, hanem ennek újra fel akarta hívni a tartalmára, a mélységes tartalmára a figyelmet, arra tanított, hogy Istent egyszerűen szólítsuk meg atyánknak, utalva is ezzel arra a bensőséges kapcsolatra, amit az ember, amilyen kapcsolatba kerülhet az ember az Istennel. És arra tanította itt a tanítványait, hogy egyszerűen az ő hétköznapi szükségleteiket, kéréseiket tárják az Isten elé. Nem köntörfalazva, nem ilyen szép szóvilágokban, mint valami hivatalos levelet fogalmaznak meg, mint ahogy egy gyermek is az édesapját nem úgy keresi meg, hogy mindenféle hivatalos formával köszön, hanem a szívének az őszinteségében, egyszerűségében fogalmazzák meg a szükségeiket, kéréseiket. Most ebbe hosszan nem fogunk belemenni. És utána Jézus elmond még egy példatörténetet, ami szintén az imádságról, a kérésről szól. Na most ezt szeretném felolvasni az 5. verstől egészen a 13. versig. És mondta nékik, ki az közületek, akinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és ezt mondja néki, barátom, adj nékem kölcsön 3 kenyeret, mert az én barátom én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak ennie. Az pedig onnét belülről felelvén ezt mondaná, ne bánts engem, így már az ajtó be van zárva, és az én gyermekeim velem vannak az ágyban, nem kelhetek fel, és nem adhatok néked. Mondom néktek, ha azért nem fog is felkelni, és adni néki, mert az barátja, de annak tolakodása miatt felkel, és ad neki, amennyi kell. Én is mondom néktek, kérjetek, és megadatik néktek. Keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és az zörgetőnek megnyittatik. Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ád néki? Vagy ha halat, vajon a hal helyett kígyót ád-e néki? Avagy ha tojást kér, vajon skorpiót ad-e néki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik? Eddig tart ez a szakasz. Ugye fölismertük, hogy innen származik ez az idézet, kérjetek és adatik néktek, mert aki kér, mind kap. Nagyon eleven biztatás ez. Most milyen történetet mondott el itt Jézus? Nem tudom, hogy figyeltünk-e. Van egy ember, akihez éjfélkor, akihez egy barátja érkezik. És ez az ember elhatározza, hogy minden áron ő valamiképpen meg akarja ezt az ő barátját vendégelni. De neki nincsen kenyere, és ezért azt teszi, hogy elmegy egy másik barátjához éjfélkor, hát nem a legalkalmasabb időpont egy látogatásra, és éjfélkor bekopog az ő barátjához, és kenyeret kér tőle. És hát nagyon kellemetlen a helyzet, hiszen az ő barátja már lefeküdt aludni, már az ágyban vannak, már a gyerekek is ágyban vannak vele együtt. És de hát itt van ez az ember, aki kenyeret kér, és hát azért már nem fog fölkelni a barátja, hogy mert annyira szereti őt, mert hogy barátja, hanem csak, hogy már ne kopogjon meg, hát hogy lehet ilyenkor zavarni az embert, inkább csak, hogy elhallgattassa az ő barátját, ad neki annyi kenyeret, amennyi kell. Vissza se jöjjön, véletlenül se jöjjön vissza, hogy nem volt elég, inkább többet ad neki, mint amennyi kell, hát csak, hogy biztosra menjen, hogy hagyja őt aludni. És tulajdonképpen ezzel a kis egyszerű történettel Jézus valamit a kéréseinkről akar tanítani. És ha megfigyeltük itt a 13. vers végét, itt egy nagyon fontos szempontot olvasunk, hogy hogyan értelmezzük ezt a kis történetet. Jézus azt mondja itt, hogy ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább? Ezt a két kis szót szeretném kiemelni, ez a mennyivel inkább. Tehát ez a történet, ez nem a hasonlóságon alapul. Jézus itt nem az atyát egy ilyen baráthoz akarja adni, hogy már elege van a barátja kéréséből, hogy lehet ilyenkor ennyire alkalmatlan időpontba bekopogni valamihez, hanem az ellentét, ellentéten alapul. Tehát nem a hasonlóságon, hanem az ellentéten alapul ez a példázat. Van egyébként még ilyen példázat, tehát nem egyedi. Tehát Jézus azt akarja mondani, hogy ha egy ember, aki szükségben van, és bekopog a barátjához, ennyire alkalmatlan időben, hát már csak azért is ad neki, hogy elhallgattassa, hogy visszafeküdhessen aludni nyugodtan. Na de és akkor mi, amikor a kéréseinket az Isten elé terjesztjük? Akkor nekünk nem egy olyan barátunk az, aki csak el akar bennünket hallgattatni, mert már az idegeire megyünk a kéréseinkkel, nem. Hát ha mi emberek, mi még gonosz létünkre is sokszor ki tudunk gondolni jó ajándékokat, a szülők is azért jó ajándékokat találnak ki a gyerekeiknek, akkor az Istenre, aki egy szerető atya, mennyivel inkább vonatkozik ez? Tehát miért mondja el ezt a példázatot itt Jézus? A tanítványok oda mennek Jézushoz, és kérik őt, hogy Mester, taníts minket imádkozni. És akkor Jézus megismétli nekik ezt a mintaimádságot, hogy milyen egyszerű tulajdonképpen imádkozni, és akkor utána ezt a történetet elmondja. Én azt értettem meg ebből a történetből, mintha Jézus azt akarná elmondani az egyik fő dologként, hogy az egyik oka, miért nem tudtok úgy kérni, nem tudtok úgy imádkozni, az az, hogy nem úgy tekintetek az Istenre, a mennyei atyára, hogy ő szívesen ad jó ajándékokat. Hogy őtőle nem így bocsánatot kérve kell kérni, hogy ilyen alkalmatlan időben zavarunk, hanem aki örül annak, hogy jaj, de jó, már úgy szerettem volna neked adni. Jöhettél volna még hamarabb is. Itt várnak az ajándékok. Tehát azt hiszem, hogy ez az egyik döntő szempontja ennek a példázatnak. Hogyan kérjünk úgy, ahogy Jézus kért? Miért kérjünk? Mi az, ami fölbátorít bennünket arra, hogy kérjünk? Mint ahogy itt Jézus mondja, hogy a mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk naponként. Hogy a mi megélhetési gondjaink, problémáink, a napról napra visszatérő kísértéseink, nehézségeink, ezeket hogyan tárjuk az Isten elé? Tehát ez lenne az egyik nagy gondolata ennek a példázatnak, hogy hogyan kérjünk jól, hogy az Istent olyannak lássuk, amilyen. És itt Jézus úgy írja le, hogy a mi mennyei atyánk sokkal szívesebben ad nekünk jó ajándékokat. És itt látjuk, hogy itt a jó ajándéknak a párhuzamában a Szentlélek áll, mint ami az Isten minden más ajándékát magával vonja. Ez az az ajándék, amiből minden más ajándékok fakadnak, hogy úgy lássuk őt, mint aki szívesen ad. Még egy igét szeretnék idézni a Római Levél 8. fejezetéből, 32. vers, egy nagyon bátorító, igen, mindannyiunk számára, ami így hangzik: aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Tehát az Isten azt szeretné, hogyha ilyen lelkülettel, ennek a tudatában tárnánk föl a mi szükségleteinket, a mi kéréseinket Isten előtt, hogy ha ő az ő egyszülött fiát odaadta érettünk, nem csak értünk, hanem nekünk is, örökre az emberiség részévé tette őt, örökre odaadta az embereknek, akkor ha ezt a legdrágább ajándékot odaadta, akkor ne kételkedjünk afelől, hogy ő minden jó adományban részesíteni akar bennünket, és hogy ő szívesen adja azt. Ez tehát az egyik nagy tanulsága, azt hiszem, ennek a példázatnak. De van még további útmutatás is erre, ebben a példázatban. Figyeljük meg, hogy ugye azt mondta itt Jézus, visszatérve a Lukács evangéliumából olvasott szakaszra, hogy kérjetek és megadatik néktek, mert aki kér, az mind kap. Micsoda bátorítás ez, hogy aki kér, az egy se távozik üresen. Most ez igaz, hogy az Isten minden kérést feltétel nélkül teljesít? Hát, ha ez így lenne, akkor az Isten alávetné magát az embernek, és tulajdonképpen akkor az ember lépne az Isten helyébe, semmiképpen sem így van. De figyeljük meg, hogy a példázatban se akármilyen kérésről van szó. És hogyha ezt a kérést vesszük alapul, ami a példázatban van, akkor arra valóban így igaz, hogy aki kér, az mind kap. Kivétel nélkül. Mi az, ami, milyen kérés hangzott el? Tehát miért is kért ez a barát? Jött hozzá egy másik barát, és nem volt neki ennivalója, és meg akarta etetni a barátját. Nem egy ilyen önző kívánsága volt neki a barátja felé, hogy hát most ma még nem sikerült ennem, és akkor most így éjfélkor jól bevacsoráznék, mert ilyes vagyok. Nem a saját kívánságai vezérelték ezt az embert, hanem az a vágy, hogy egy szükségben lévő barátjának enni adjon. Tehát egy önzetlen kérése volt. Nem a saját maga meggazdagodását, vagy a hírnevének az előremozdítását szolgálta, hanem egyszerűen valakin akart segíteni. Na ez az a kérés, amire Jézus azt mondja, hogy aki így kér, aki ezzel a célból kér, az mindenki kapni fog. Nem biztos, hogy úgy kap az ember akkor sem, ahogy ő elképzeli, mert az Isten mindig sokkal bölcsebb, mint az ember. Lehet, hogy amit mi gondolunk, hogy kérnénk, annál az Isten egy sokkal jobbat akar adni. Vagy valamit mi jónak látunk, és az Isten meg másként látja. De akkor is igaz ez, hogy aki ilyen célból kér, az mind kap. Tehát nem magáért kért, úgy is mondhatnám, hogy azért kért, hogy továbbadjon. Azért kért, hogy továbbadjon. Ez egy nagyon egyszerű gondolat, de óriási tanulsága van ennek, mert tulajdonképpen az egész Biblia arról szól, hogy ez a továbbadás a mennynek a nyelve, a mennynek a törvénye, a légköre. Hogy az ember minden ajándékot, amit kap az Istentől, azt nem magának önző célból tartsa meg, csak pusztán azért, hogy önmagát fényezze, vagy jobbítsa, vagy jobb helyzetbe juttassa, hanem azért, hogy mások javára szolgáljon. Mikor elolvastam ugyanezt a részt, ennek a párhuzamos leírását Máté evangéliumában, mert itt is megtaláljuk ezt a kérjetek és adatik biztatást, utána vettem észre, amire még én sem figyeltem föl korábban, hogy itt mondja el Jézus azt a bizonyos aranyigét, ami tulajdonképpen az ember erkölcsi iránymutatójaként szolgál. Ezt is felolvasom Máté evangélium a 7. fejezetéből, a 7. verstől a 12. versig. Figyeljük meg, hogy itt a vége az más. Kérjetek, és adatik néktek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és az zörgetőnek megnyittatik. Avagy ki az az ember közületek, aki ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ad neki, és ha halat kér, vajon kígyót ad neki. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ádati mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle. És most figyeljünk a 12. vers. az aranyszabálya tulajdonképpen minden keresztény embernek, amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény és a próféták. Ebben az egy alapelvben, ebben az egy gondolatban össze lehet foglalni az isteni etikát tulajdonképpen, hogy az ember adjon tovább. Nem pusztán azt mondja az Isten, hogy adj, hanem adj tovább. Egyedül az Isten tud csak adni, mert ő mindennek a forrása. Ő az, aki mindenkinek a boldogulásáért munkálkodik, mindenki jólétért fáradozik, és ő az, aki egyedül tud adni. Mindenki más tulajdonképpen őtől leveszi. Viszont itt van az embernek a felelőssége, hogy továbbadja azt, amit kapott. Tehát a továbbadás. Ahogy itt a példázatban olvastuk Lukács evangéliumában, hogy azért kért ez a barát, hogy adjon, hogy adhasson. Egyébként nekem ez a példázat, azt hiszem, hogy sőt leginkább azoknak szól, akik igehirdetők, akik nem csak, de nem csak az igehirdetőknek, de talán nekik leginkább szól ez a példázat. De azt hiszem, hogy minden embernek, aki akár fizikailag akar valakin segíteni, akár lelkileg, mint ahogy a Biblia is a lelki eledelt is hasonlítja kenyérhez, mindenki, aki valakinek a felemeléséért munkálkodik vagy fáradozik, az ilyen bátorítást, ilyen ígéretet kap az Istentől. És nagyon sokszor hangzik el ez a kérdés, ez a mondás, hogy kérjetek, kérjetek, kérjetek. Tehát a mennynek a nyelve tulajdonképpen a továbbadás. Itt hadd hivatkozzak egy közmondásra, egy magyar közmondásra, ami a Bibliából származik, ami úgy hangzik, hogy jobb adni, mint kapni. Ezt az Apostolok cselekedetei 20. fejezetében találjuk, illetve úgy fordítja a mi Bibliánk, a Károlyi fordítás, hogy jobb adni, mint venni. Miért jobb adni, mint venni? Vagy kapni? Azért, mert nem tudom, hogy valaki próbálta mondjuk úgy almát szüretelni, vagy körtét, vagy valamilyen gyümölcsöt, hogy teleszedi a kezét, és utána nem teszi ki a kezéből a gyümölcsöt. Hanem mindig csak szedni akar. Hát úgy nem sokat fog tudni leszedni. Viszont az az ember, aki leszedi, és utána majd odaadja másnak, vagy beleteszi egy kis ládába, minden egyes alkalommal, amikor valamit megfogunk, és azt továbbadjuk, akkor újra hely nyílik a kezünkben, hogy elfogadhassunk újabb dolgokat. Az az ember, aki ragaszkodik ahhoz, amit ő kapott, és nem hajlandó továbbadni, nem, azt mindenképpen a maga zsákmányának tartja, az bezárja a kezét afelől, hogy újabb ajándékokat kapjon. Nem tudom, hogy van-e valaki, aki tanít, akár milyen formában. Szerintem a tanárok nagyon sokszor elmondhatják azt, hogy abban a pillanatban, amikor ők elhatározzák, hogy ők tovább akarják adni olyan érthetően és olyan egyszerűen azt a dolgot, amit ők tanultak a diákoknak, hogy ők is megértsék, abban a percben, meg onnantól kezdve, ők maguk is sokkal jobban megértik azt, amit ők adnak tovább. Nekem ez a tapasztalatom. Nagyon sokszor volt az, hogy beszélgettem emberekkel, és amikor próbáltam tanácsot adni, és gondolkoztam azon, hogy vajon az ő élethelyzetében az Isten milyen bátorítást, vagy milyen megoldást tudna mondani, és volt olyan, hogy egészen egyszerűen abban a pillanatban világosodott meg előttem egy-két dolog, amit elmondtam, és utána jöttem rá, hogy na hát, ez tényleg így van, eddig még én se értettem így. Tehát amikor az ember a továbbadás elvét befogadja, akkor abban a pillanatban olyan lesz, mint amikor van egy cső, ami el van dugulva, mondjuk egy lefolyó csatorna, és akkor kitisztítják, és akkor az a víz, ami eddig ott állt benne, és csak úgy pangott, akkor az hirtelen meglódul, és rengeteg új vizet kap. És csak ontja ki magából. És az az ember, aki még nem tapasztalta meg, illetve nem tudja, hogy mit jelent teljesen odaadni magunkat arra, hogy mások javára éljünk. Hogy mások javára gondolkodjunk, mások javára fordítsuk azt, ami nekünk van, akár anyagi, akár szellemi, akár lelki, az igazából egy nagyon szegény ember. És tehát Jézus ezt a két dolgot mindenképpen hangsúlyozza ebben a példázatban, hogy aki így kér, és aki így tekint az Istenre, mint aki akarja adni az ő jó ajándékait, az biztos, hogy kapni fog. Én azt hiszem, hogy ha emberek nem kérnek, akkor valószínűleg valamelyik a kettő közül hiányzik. Vagy nem álltak teljesen amellé, hogy mindenük, amiük van, ők azt tovább akarják adni, és minden gondolatjuk az, hogy igen, én ezért az emberért felelősnek érzem magam, hogy én tudok-e rajta segíteni. Mint ahogy ez az ember felelősnek érezte magát, hogy ennek az ő barátjának, aki hozzájött, enni adjon. Amikor az ember magára veszi ezt a nemes, felemelő, kiváltságos felelősséget, hogy én a másik embernek jót akarok adni. És én valamit akarok adni neki, ami az Istennek a szeretetét legalább egy picit tükrözi. Tehát ez az egyik dolog, azt hiszem, amire mindenképpen szükségünk van. Tehát, hogyha valaki nem kér, akkor lehet, hogy ez az egyik hiány. Vagy a másik az, hogy az Isten nem látja olyannak, aki szívesen ad. Most visszatérve arra a kezdő kérdésre, amit az elején föltettem, hogy hát akkor, hát hogyha az Isten úgyis mindent jobban tud, majd ő úgyis gondoskodik. Szerintem akkor inkább elbizakodottság kérni. Megfejthetjük, hogy nem elbizakodottság kérni. Hanem az Isten tiszteletben tartja a mi személyes szabadságunkat. És hadd hozzak egy példát a Bibliából, amikor valakinek kellett volna kérnie, de nem kért. Ézsaiás könyvében olvasunk egy királyról, Ézsaiás könyvének a 7. fejezetében. Már is oda is lapozok. Aki egy nagyon szorongattatott helyzetben volt. Júda királyáról van szó, ez még az ősi időkben, az ősi Izrael esetében, ugye abban az időben volt, amikor ketté szakadt Izrael királysága, volt egy északi rész, ez volt az északi Izrael, vagy csak simán Izrael, és volt a déli rész, amit Júda tartománya, illetve Benjamin tartománya tett ki, de leginkább csak Júdának szokták hívni. Na ennek a déli résznek a királya volt, ez a bizonyos Akház király, és egy nagyon, nagyon nehéz helyzetbe került. Ugyanis a szíriaiak összefogtak az északi országrésszel, hogy megtámadják ezt a délt, Júdát. És az Isten megígérte, hogy nem fognak sikerrel járni. Nem fogják tudni leigázni őket, nem fogják tudni elpusztítani őket, csak hogy ez a bizonyos Akház király, ő neki más volt a gondolataiban, ő nem annyira az Isten segítségét akarta igényelni, hanem ő neki volt egy okos gondolata, hogy az akkori nagyhatalom Asszíria, tehát ez másik ország, ugye az előző Szíria volt, ez meg Asszíria. Asszíria segítségét kéri, és ő vele akar szövetséget kötni, hogy ő majd megvédi őket ezektől a kisebb államoktól. És a 10. versben olvassuk ezt, hogy szólt ismét az Úr Akházhoz, mondván, egészen a 14. versig olvasom, kérj jelt magadnak az Úrtól, a te Istenedtől, kérj a mélységben, vagy fent a magasban. És mikor szólt Akház, nem kérek, s nem kísértem az Urat. Akkor mondta a próféta, halld meg hát, Dávid háza, hát nem elég embereket bosszantanotok, hogy még az én Istenemet is bosszantjátok? Ezért add jelt néktek az Úr maga. És akkor itt egy híres messiási profécia hangzik el, ímé a szűz fog a méhében, és szül fiat, s nevezi azt Imánuelnek. Itt az Isten akart adni egy jelet, a prófétán keresztül felszólította a királyt, hogy kérj egy jelet, adok egy jelet, ami egy bátorítás lesz neked, meg az egész népnek is, hogy én meghiúsítom ezt a támadást, amit Szíria és Izrael kitervelt. És azt mondta Akház, hogy nem kérek, s nem kísértem az Urat. A saját hitetlensége és a saját kigondolását követve így erre fogta, hogy miért nem kért, hogy nem kísértem az Urat. Pedig hát ezt az Isten mondta, hogy kérjen. Tehát ő már előre elhatározta, hogy ő Asszíria segítségét fogja kérni. Tehát miközben igaz az, hogy ne akarjunk Isten helyébe lépni, és legyünk tiszteletteljesek, amikor kérünk, ismerjük el azt, hogy a mi atyánk, akit megszólítunk, ő a mennyekben van, aki égnek, földnek teremtője, közben ez mind igaz, de ha nem kérünk, akkor az tulajdonképpen mindezeknek a bátorításoknak a hátterén valójában hitetlenség és engedetlenség. Valahol azt a lelki szegénységünket is leleplezi, hogy mi nem akarunk mások javára élni. Igen, még ide vehetném akár a kenyérszaporításnak a történetét, amivel Jézus tulajdonképpen ugyanezt a gondolatot akarja megerősíteni, ezt a nagy igazságot akarja megtanítani a tanítványainak, hogy mikor Jézus egész nap tanított, és 5000 ember, 5000, illetve nem 5000 ember, 5000-en voltak csak a férfiak, és ezen felül még a gyerekek és nők is, akik összegyűltek, hogy hallgassák Jézust. Jézus őket tanította, és már eljárt a nap, és a sokaság éhezett, és már tanítványok azt mondták, hogy mester, bocsásd el a sokaságot, mert már későre jár, és hogy hát honnan lesz ennek ennyi embernek enni. És akkor Jézus egy ilyen megdöbbentő dolgot mond, hogy adjatok nékik ti enni. Hát 12 apostol honnan szerez annyi ennivalót, hogy 5000 embernek elég legyen. Plusz még ezen felül a feleségek, nők és gyerekek. Jézus azt mondja, hogy adjatok nékik ti enni. És nagyon csekély élelmiszer állt rendelkezésre, de amiük volt, azt odaadták, néhány hal, néhány kenyér, amiük volt, odaadták, és Jézusnak a csodája, hogy ameddig Jézustól kértek, ő mindig megsokasította, ők meg csak adták tovább. A tanítványok dolga volt az, hogy Jézustól elvegyék és továbbadják azoknak az embereknek, akik éheznek. Jézus meg megtette ezt a csodát, hogy az, ami csak néhány embernek lett volna, elég egy hatalmas sokaságnak is elég volt. Annyira elég volt, hogy utána, amikor végeztek, akkor 12 tele kosárral összeszedték a maradékot. Nem tudom, hogy ki az, akit lelkesít ez a gondolat, hogy akkor akkor mi mindent lehetne kérni az Istentől? Nem a saját magunk felmagasztalására, hanem mások javára. Mi most mindenki úgy gondolja végig, hogyha kérhetne nagy dolgokat az Istentől, más embereknek a javára, nem a saját önző céljára, hanem más embereknek a javára, akkor lenne valami, amit kérne szívesen? Van olyan ember körülöttünk, akiknek az élete változhatna, akikért fáj a szívünk, hogy ott tartanak, ahol, akár anyagilag, akár lelkileg. Ha kérhetnénk nagy dolgokat, ami jó, ami Jézus Krisztusnak örömet adna, amit Jézus Krisztus is kérne, hogyha itt lenne a Földön, akkor lenne olyan. Ennek az ígéretnek, ennek a biztatásnak, hogy kérjetek és adatik, ennek nincsen semmi, ami határt szab, legfeljebb a mi hitetlenségünk. Micsoda lehetőségek. Kérjetek és adatik néktek. Még egy igét szeretnék felolvasni Jakab apostol leveléből, a 4. fejezet 2.-3. versét. Tehát Jakab apostol levele 4. fejezet 2.-3. verse. Tehát, hogy lássuk, hogy ez a illetve akár az első verset is hozzávehetjük, hogy lássuk, hogy ennek, hogy aki kér, mind kap, ennek ez a feltétele. Hogy ne önző kívánságaink legyenek. Honnét vannak háborúk és harcok közöttetek? Nem onnané a ti gerjedelmeitekből? Vagy ugye a régies kifejezés úgy is lehetne mondani, hogy kívánságaitokból, önző örömszerzés, önző kívánság, gerjedelem. Nem onnan vannak ki ezek a háborúk és harcok, amelyek a ti tagjaitokban vitézkednek? Kívántok valamit, és nincs néktek. Gyilkoltok, és irigykedtek, és nem nyerhetitek meg. Harcoltok, és háborúskodtok, és nincs semmitek, mert nem kéritek. Ez az egyik probléma, hogy az embernek nincs semmije, mert nem kéri. Aztán a másik probléma, kéritek, de nem kapjátok. Nem azt olvastuk, hogy aki kér, mind kap. Hát azzal a feltétellel, igen, ami ott volt a példázatban. Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt. Tehát valóban ez az a feltétel, amit az Isten határtalanul meg tud adni, meg tud áldani. Miért vannak háborúk és harcok? Azért, mert egyik ország megharagudott a másikra? Nem pusztán ezért. Nem pusztán azért, mert a háttérben érdekek feszülnek egymásnak. Ennél valami sokkal többről van szó. Egy olyan problémáról, amit nem lehet egyszerűen valami diktátummal vagy békekötéssel aláíratni, és akkor ki van pipálva. Itt valami a szívvel kapcsolatos. Valami, ami ott vitézkedik az ember tagjaiban. Valami, ami ott van az ember belsejében. És ezekre a dolgokra ki fog megoldást találni? Vannak nagyszerű elméletek, meg felajánlások, hogy hogyan lehetne véget vetni a háborúnak, de ezekre ki tud megoldást adni? Egyedül az Isten. Én még egyetlen gondolatot szeretnék így kinagyítani a Bibliából, amit az elején is idéztem, hogy Jézus az ő búcsú beszédében, amit egy ilyen utolsó bátorító ajándékként az ő tanítványaira hagyott a földi életében, említettem, hogy 7-szer mondja Jézus, hogy kérjetek, kérjetek, kérjetek. És nagyon sok ilyen alkalommal ötször vagy hatszor szerepel valami. Nem csak akárhogyan kérni, hanem valahogyan kérni. Figyeljük meg, hogy mi az minden igében, mi a közös, amit most föl fogok olvasni. Először János Evangélium a 14. fejezetéből a 13.-14. vers. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az Atya a Fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem. Aztán a 15. fejezetből a 16. vers. Itt is csak a végét olvasnám. Akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek. És még a 16. fejezetből néhány verset, a 23. 24. vers, és aztán a 26., tehát 23-24. Azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától, az én nevemben megadja néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben. Kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen. Ez szempont az Istennél? Hogy a mi örömünk teljes legyen? Ez az egész menny ezen munkálkodik, hogy az ember örüljön. Igazi örömmel örüljön. A probléma sokszor ott van, hogy nem azon az úton keressük, amin elérhetjük, hanem egy olyan úton, amit mi választunk magunknak, amin nem fogjuk soha megtalálni az igazi örömet. Pedig az Isten mindig az igazi örömet akarja nekünk adni, hogy az örömünk teljes legyen. És még a 26. vers. Azon a napon az én nevemben kértek majd, és nem mondom néktek, hogy én kérni fogom az Atyát, ti érettetek, bocsánat, még a 27. is, mert maga az Atya szeret titeket, mivel hogy ti szerettetek engem, és elhittétek, hogy én az Istentől jöttem ki. Nem tudom, hogy megfigyeltük-e, hogy mi az, ami hozzá kapcsolódott mindegyik versben a kéréshez. Igen, az én nevemben. Kérjetek az én nevemben. Mostanáig semmit sem kértetek az én nevemben. Ha valamit kértek az én nevemben. Mit jelent ez, hogy Jézus nevében kérni? Tulajdonképpen ez elég sok mindent jelent. Jézus nevében kérni az annyit jelent először is, hogy az ember Jézus Krisztus halálát elfogadja, mint az ő saját halálát. Hogy az ő életére ki volt mondva a halálos ítélet, és Jézus, amikor keresztet szenvedett, akkor az ő halál, ő is meghalt ott a kereszten. És amikor Jézus Krisztus feltámadt egy új életre, akkor az ember elfogadja azt az új életet, ami Jézus feltámadásával együtt jár. És onnantól kezdve, ahogy mondja Pál apostol, hogyha föltámadtunk Krisztussal együtt, ilyen értelemben, hogy elfogadjuk az ő feltámadását is, mint a mi életünket, a mi életünkről meg lemondtunk, a korábbi életünkről, akkor onnantól kezdve az odafelvalókat keressük, a mennyeieket keressük. Az a szándék motivál bennünket, ami Jézust is motiválta, amikor itt volt a Földön. Elfogadjuk Jézus Krisztus értelmét. Amikor azt mondja az apostol, hogy az az értelem legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is volt. Elfogadni Jézus Krisztus értelmét. Olyan célokat jelent, mint ami Jézus Krisztusnak is volt. Tehát Jézus Krisztusnak a nevében kérni, az nem csak annyit jelent, hogy ha én bármihez oda teszem, hogy én ezt Jézus nevében kérem, akkor feltétlenül megadja. Jézus Krisztusnak a nevében kérni annyit jelent, mint egyrészt hatalmas kiváltság. Másrészt ez irányítja is a mi kéréseinket. Hogy tulajdonképpen két módon is meg lehet, hiába föl lehet venni az Isten nevét, vagy Jézus Krisztusnak a nevét. Amikor az ő nevében kérünk, de olyat, ami tudjuk, hogy az ő akaratával ellentétes. Hadd mondjak még egy lehetőséget. Úgy is hiába föl lehet venni az Isten nevét, hogyha olyat kérünk, ami Jézus akarata szerint való, de nem hisszük, hogy az Isten megadja. Tehát Jézus nevében kérni. Óriási kiváltság, de ugyanakkor felelősség is. Hát én ezekkel a gondolatokkal készültem erre a témára, tehát sorsunkat meghatározó jézusi tanítások. Meg tudja határozni egy ember sorsát. Egy adott pillanatban el tudja fordítani egy embernek az egész életét, vagy a jövőképét. Mikor ilyen ajándékokról lehet gondolkodni. Kérjetek és adatik néktek, mert aki kér, mind kap. Én ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen a figyelmet. Örülök, hogy vannak emberek, akik rá tudnak szánni a hétvégéjükből egy órát, hogy ilyen gondolatokkal is foglalkozzanak Jézus Krisztusnak a tanításaival. És akkor így átadnám a szót, hogyha van valakinek hozzászólása, gondolata, kérdése, akkor beszélgethetünk még róla. Igen?
Én azt hiszem, kérdezni, Bencsi, hogy amit a Lukácsi példázatot olvastam föl, ugye ott az van, amikor megy a barát kérni, akkor ő kölcsön kéri, hogy annak van jelentősége? Mert ugye úgy is teljes lenne a mondat, hogy adj nekem kenyeret, de az van, hogy adj nekem kölcsön kenyeret. Hogy a kölcsön szónak lehet a jelentősége benne, mert pont ma délelőtt ugye az ige hirdetésen azért rádöbbentünk, hogy azért a Bibliában minden szónak van jelentősége. Uh-huh. Hogy itt a kölcsön szónak van. Adj nekem kölcsön három kenyeret, adj nekem három kenyeret, az is jó. Uh-huh. Hogy van a jelentősége a kölcsönnek.
Megmondom őszintén, ezt nem néztem meg az eredeti szövegben, ezt a gondolatot. Én úgy gondolom, de most ez csak az én első gondolatom, majd utána fogok járni, megígérem, hogy itt a történet szempontjából nincs sok jelentősége, inkább két embernek a reakciója, tehát maga a példa. Hát végül is olyan értelemben vissza, tehát hogyha ezt most a lelki értelemre vonatkoztatjuk, vagy az Isten ajándékaira, tulajdonképpen mindig, amikor valaki másnak adjuk tovább, azt, amit az Istentől kaptunk, végső soron az Istennek adjuk tovább, mert minden ember az Isten tulajdona. Amikor valaki máson segítünk, Jézus azt mondja, hogy ha valami jót megtettetek egy kis emberrel, akkor azt velem tettétek meg. Tehát végső soron valóban így van, hogy ha az ember továbbadja azt, amit az Istentől kapott, akkor csak kölcsön kapna, mert tovább is adja az Istennek. Nem tudom, hogy ez válasz-e a kérdésedre, de én is el fogok gondolkodni ezen, vagy utána nézek majd.
Én azt gondolkoztam, hogy könnyebbé teszi ezt annak, akitől kér, mert hogy akkor ő abban, hogy csak kölcsönadom, nem az enyémet, hanem hogy majd visszakapom. Tehát, hogy nem leszek vele megrövidítve. Én ezen gondolkoztam, de lehet, hogy nem jó az irány.
Én úgy látom, hogy ennek annyira nincs jelentősége, mert hogy inkább a... Tehát végül is, amire Jézus kifutatja ezt a példatörténetet, ugye egy példázat az különbözik egy példabeszédtől. A példabeszéd az olyan, hogy megnéznek valami képet, mondjuk a nyáj és a pásztor, meg az akol, ahogy vigyáz a nyáj a pásztorra, és akkor annak minden részletének van valami jelentősége. Viszont a példázat az egy olyan műfaj, hogy Jézusnak a fejében van egy valami főtanulság, és arra elmond egy történetet, hogy azt a főtanulságot ilyen hétköznapi dolgokkal megfoghatóvá tegye. Tehát nem lehet a példázat, tehát ezt úgy szoktuk mondani, hogy a példázat kijelentéseire nem lehet dogmatikai tanítást felépíteni. Tehát én úgy gondolom, hogy ennek az egy fő gondolat az a lényege. No, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása, megjegyzése? Jól van, akkor köszönjük szépen a figyelmet mindenkinek, aki eljött.